Hallgassátok meg Isten igéjét, a prédikáció alapigéjét, amint a szól hozzánk a Máté evangélium a 21. fejezetének 33. versétől a 42. versig, a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva, tisztelettel és figyelemmel hallgassa. Jézus ezt a példázatot mondta. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanúgy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy miénk legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Rosszért, rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Amen. Kedves testvérek, a minap láttam egy kisiskolás dolgozatot, amelyben az egyik kérdés így hangzott, mi az a három dolog, amit el szeretnél érni a jövőben? A kis tanuló őszinte válaszai a következők voltak. 1. Szerezni egy barátnőt. 2. Megcsókolni. 3. A világuralom. Jó a sorrend, és magabiztos a célkitűzés. Balogh Zoltán presbiter barátom ennél kevesebbel is beéri. A múlt héten, szombaton a délelőtti óvodai jubileumi ünnepség után beszélgetünk arról, hogy ő bizony alig várja, hogy délután kibiciklizhessen a szőlőbe, és elszűri a melló szőlőből készülő mustot. Közben megkóstolja a korábbi párlatait, meg a még alakuló diólikört is, és bizony egy kemény munkával töltött hét után egy napos, őszi délutánon nincs is ennél szebb dolog a világon. Egyetértek vele, persze csak ha, mint a mi esetünkben, az első két pont már teljesült. Jézus példázata szerint, amit ma olvastunk és hallottunk, az Úristen nem irigyli tőlünk ezt a boldogságot, sőt, még akár a világ uralmat sem, hiszen ő maga adta nekünk ezt a világot. Ő maga adta nekünk, mint jól elkészített szőlőskertet. Benne örömöt, szépséget, boldogságot adott, nem csak megélhetést, nem csak hétköznapi munkát, hanem ünnepet is, vidámságot is. A szőlő ezt is jelenti. Amikor már túl vagyunk a megélhetésre való küzdelemben, akkor kimehetünk a szőlőbe is, valami luxus dolgot tehetünk. Isten akarja, hogy így éljünk a szépségben, az örömben, a boldogságban, és ő mindenről gondoskodott. Ahogy leírja a történetben Jézus, hogy elmondja, volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített. Isten mindenről gondoskodott. Adott nekünk egy világot, amiben megfelelő hőmérséket van, vagy legalábbis volt, van benne eső, van benne jó idő, van benne hideg, meleg, még kerítést is vont köré, mágneses erőtér és ózonpajzs véd a gyilkos kozmikus sugárzás ellen, és mindezt nekünk adta, hogy használjátok, uralkodjatok, őrizzétek, gondoskodjatok róla, legyetek benne boldogok. De azt mondja ez a mai példázatunk, hogy ezt a boldogságot, a bérlők boldogságát veszély fenyegeti. Mert nem teljesítették azt a feltételt, amiben megállapodtak. Van persze úgy, hogy jóhiszeműen nem teljesít az ember valamit, amikor a gimnázium tetejére megépítették a napelemes energiatermelő rendszert, akkor a Démász észrevette, hogy volt egy villanyóra, amit soha nem olvasott le 15 vagy 20 éven át, a pincében levő termek elektromos fűtését szolgálta, és most kiszámlázta nekünk, milliós összeg volt, tehát ha egyszer felhasználtuk és elfogyasztottuk, akkor ha nem is jó szívvel, de kifizettük ezt. Mert tartoztunk ezzel. Még ha nem is csak a mi hibánk volt az, hogy elmaradt annak a kiszámlázása évtizedeken át akár. De van úgy, hogy az ember tudva nem fizet, mert azt mondja, hogy lehetetlen. Lehetetlen ezt kifizetni. És itt ebben a példázatban ez a helyzet, hiszen nem most jön a számla és a leolvasó, hanem már azt mondja Jézus, hogy évszázadokon át újra és újra Isten elküldi az ő prófétáit, és figyelmezteti a bérlőket, hogy tartozásban vannak. De mi lehet ez a tartozás, amit nem tudnak kifizetni? Hallottuk a 10 parancsolatot. És ismerjük annak az összefoglalását is. Mert azt nem olyan egyszerű megtartani, hiszen az egésznek a lényege, ahogy Jézus egyszer elmondta, összefoglalható 2 parancsolatban. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez úgy látszik, hogy nehéz. Erre azt mondják a bérlők, hogy ezt nem lehet teljesíteni. Hogy teljes szívből szeretni az Urat. Helyette szívesen bemutatunk áldozatokat. Meg megtartunk néhány kedvünkre való parancsolatot is. De ezt így biztos nem tudjuk. És ekkor bizony nagy baj van, nagy baj lesz. Mert ha nem szereted az Urat, akkor nem fogod szeretni az ő gyermekeit sem. Csak a magadéit. Az övéit meg csak megválogatva. Ha nem szereted az Urat, akkor nem fogod szeretni az ő teremtményeit sem, csak amik számodra hasznosnak látszanak. És erre mondja Jézus, hogy elvétetik tőlük akkor ez a szőlő. Ha nem tudják szeretni az Urat, és nem tudják szeretni az ő teremtményeit, az ő gyermekeit, az ő világát, akkor elvétetik tőlük. És ez a kívánsága, a megállapodás lényege magyarázza, hogy miért nem küld a gazda katonákat, miért nem löveti legalább gumilövedékekkel őket, mint bennünket 11 éve, vagy a múlt vasárnap a katalánokat. Mert a gazda tudja, hogy ezt a szeretetet, ezt a barátságot, ezt nem lehet kikényszeríteni. Ezeket a gyümölcsöket nem lehet így elérni, kényszerrel. És úgy látszik ebből a történetből, hogy mintha be is látná, hogy tényleg ezek nem tudják ezt teljesíteni, de még egy próbát teszek. Végül azt mondja, elküldöm hozzájuk a fiamat. És nem teszi hozzá, hogy majd ő kérje az elmaradt bért, az adósságukat, hogy majd ő hajtsa be, hanem csak azt mondja, elküldöm hozzájuk a fiamat, talán majd őt meg fogják becsülni. Mintha azt mondaná, hogy nehéz nekik, hiszen nem is látnak engem, messzire vagyok tőlük, legalábbis az ő felfogó képességükhöz képest bizonyosan, de csak becsüljék meg a fiamat. Mintha ennyi elég is lenne neki. Ez a megbecsülést, tiszteletet kifejező görög szó azt is jelenti magyarul, hogy odafordulni. Ennek a magyarázatára október 6-a után két nappal hadd idézzek fel egy történetet, amelynek egyik szereplője a 20 éves ausztriai számüzetéséből hazatért, a vágyott mártírhalált elkerülőnek a kegyelmétől megfosztott és árulónak bélyegzett szabadsághős Görgei Artúr, és a másik szereplő Damjanics János özvegye Csernovics Emília. Október 6-a kapcsán jó megemlékeznünk nem csak a kivégzett mártíroktól, hanem a még a saját örökségüktől is megfosztott, vagyontalanul életben hagyott mártír özvegyekről is. Damjanics János a kor katonai szokása szerint későn nősült, és csak másfél évet élt boldog házasságban a nála 15 évvel fiatalabb feleségével, aki csupán 30 éves volt férje halálakor. Hiába kérte Damjanics, hogy menjen majd újra férjhez, ő 60 éves özvegységet vállalt haláláig. Az árván maradt unokahúga és más árva leányok nevelésére szentelte magát. Életében állítólag volt egy különös időszak, amikor ugyanabban a városban élvén napi sétája során rendszeresen összetalálkozott a klagenfurti számüzetéséből hazaengedett Görgei Artúrral, és korabeli feljegyzések szerint ezek az érintkezések igen különös módon estek meg az életben maradt tábornok és a halott hős özvegyek között. Damjanicné érkezésekor a hadvezér megállt az utcán, vigyáz állásban szembe fordult az asszonnyal, és fővetéssel tisztelgett, mintha fejebb valója előtt állt volna. Amíg a hölgy el nem vonult előtte, és ő az asszony fejbolintással viszonozta a köszöntést, és némán haladt tovább. Soha egy szót sem szóltak egymáshoz. Valahogy így kezdődik a tiszteletadás. Nem a hátamat fordítom oda, nem a fejemet fordítom félre, nem átsietek az utca túlsó felére, hanem tisztelettel szembefordulok vele és ránézek. A fiamat talán megbecsülik, talán ránéznek, talán figyelnek rá. De mégsem így történt. Egészen megdöbbentő a bérlők reakciója. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Vajon miért ez a düh a részükről, vagy a részünkről? Hiszen rólunk van itt szó. Úgy gondolom azért, mert ránézünk valamennyire Jézusra, és felismerjük, és látjuk rajta, hogy a fiú tényleg szereti az atyát teljes szívéből. És ezzel azt mutatja meg, hogy nem lett volna lehetetlen nekünk sem ezt megtenni. Szereti az atyát, még akkor is, amikor engedi ő, hogy ellenségei keresztre feszítsék. Szereti akkor is, amikor nem siet a segítségére a szenvedéseiben. Szereti akkor is, amikor nem érti, hogy miért. Szereti az atyát, és szereti az ő gyermekeit is. De az atya nem is várja már tőlünk ezt, amit a fiú meg tudott tenni, és amit mi is megtudnánk, és megtudtunk volna. Nem várja tőlünk ezt, csak egyet. becsüljétek meg a fiamat. Forduljatok felé. Adjatok neki tiszteletet. Töltsetek vele időt. Vágyatok arra, hogy olyanok lehessetek, mint ő. Jó, de hogyan, kérdezhetnétek? Először is a bibliai történetekkel való párbeszédben, azok egyre mélyebb megértésében, azokra való figyelésben, a figyelés során láthatjuk meg Jézus arcát. Itt a templomban róla beszélünk. Őrá igyekszünk függeszteni az értelmünket, a szívünket, a figyelmünket, a lelkünket. Most indult, és még be lehet kapcsolódni az Alfa kurzus sorozata kedden esténként, aki kezdőknek szól, és Jézus mutatja be, és Jézus szemlélhetjük általa is, hogy milyen ő. De más módon is megbesülhetjük, mert igaz, rejtetten, de itt jár közöttünk ma is. Ezt a rejtettséget példázza, hogy van róla itt Halas központjában egy szobor is, amiről kevesen tudnak. Szűcs Károly művészettörténésztől hallottam én is, hogy itt az első világháborús emlékművünkön a szobrász programszerűen is tudatosan formázta meg a gyászolókban a serdülő ifjú Jézus és anyja Mária alakját. Mert Jézus olyan is, mint egy apját gyászoló fiú. Mert így rejtetten jár itt közöttünk, amint ő maga mondta, éheztem és ennem adtatok, szomjaztom és innom adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok, árva és menekült voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Testvéreim, ezen nagyon sok minden múlik. Fiamat talán meg fogják becsülni. Talán Magyarországon is lesz egy falu vagy egy város, ahol befogadják. Ez bizony a sarokkő, a fordulópont, amiről a próféták és az evangélium beszél. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Ezen múlik. Szépen írt erről Gyurkovics Tibor pár éve. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő. Nagy, csillogó teher, amit elvisz az ember, vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, ember szabású ábra, felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen, nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt, két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges. Jézus olyan, amilyen, nincs vele senki. De a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. A fiamat talán meg fogják becsülni. Legalább megfigyelik. Oda hallgatnak rá. És ha megfigyelik, ha felé fordulnak, akkor bizonyos, hogy meg fogják szeretni, és olyanok akarnak lenni, mint ő. Ez az Atya ajánlata. Nekünk is, ma is. Hogy ne legyen nagyon nagy baj. Hogy ne vétesen el tőlünk a szőlő, az ő ajándéka. Amit pedig olyan nagyon szeretne nekünk adni, hogy abban boldogok legyünk. Végül elküldte a fiát. Itt van közöttünk, éljünk a lehetőséggel. Amen.